Sziasztok! A dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Én úgy vagyok vele, hogy igazán szívmelengető számomra, ha olyan emberrel találkozom, aki már kora ifjúságában megtalálja a hivatását, és nem inog meg, megy az általa választott úton. Nyilván azért is, mert nem ez a mindennapi tapasztalat, sokkal inkább a folyamatos útkeresés a jellemző. Ma éppen ezt a kivételt ismerhetitek meg, csendes, halkszavú, ám választott hivatását annál szenvedélyesebben megélő, kitartó embert. Ez az energia hozta létre az egyik legjobb, minőségi előadókat felvonultató és végtelenül kitartó, odaadó közönséget teremtő magyar zenei fesztivált, egy innovatív és hatékony jegyértékesítő felületet, és fontos zenekarok lendületét tartja fenn, vagy éppen azoknak segít, akik meginogni látszanak, noha a zenéjük ezt nem feltétlenül indokolja. Egy szubkultúra képviselője, aki azon van, hogy mindez a magyar kultúra elidegeníthetetlen része legyen. Vendégem Varga Balázs, művész nevén Zero, ha szabad így mondanom. Koncertszervező, jól mutatlak be?
Szia Igor, szerintem tökéletes, ez egy nagyon jó kezdés.
Na most azért is mondtam ezt a szót, mert a kívülálló számára a koncertszervező élete az a féle habzsidőzsi élet. Művészek, bulik, ahogy ti hívjátok a koncerteket. Szóval laza, szabad élet. Ezt a előítéletet, vagy szemléletet, mondanám előítéletet, megerősíted, vagy hogy látod?
Azt mondanám rá, hogy mindenképpen szerelem munka, tehát hogy nagyon, nagyon szerethető dolog a zeneiparban dolgozni, viszont azt is gondolom, hogy akármilyen szervező szerepkörben az a feladatunk, hogy rendszert teremtsünk egy kicsit ebben, és ne csak az impulzív energiákról szóljon a dolog, hanem arról, hogy megfelelő időkeretek között, megfelelő egyéb keretek között megvalósuljon az rendezvény, és akár a művész, akár a közönség jól érezze magát, és aki ott dolgozik aznap, ő is tudja, hogy mit hol kell csinálni.
Ez azért van, mert ahogy mondtad, zeneiparban dolgozol, vagy egyszerűen ezt kívánja ez a műfaj?
Szerintem ez inkább műfaj dolog, tehát hogy bárhol, hogyha valaki hobbi szinten szervez, és nem ebben dolgozik, főleg akkor is egy szervezőnek a szerepköre az, hogy valahogy keretezze az eseményt.
Te nagyon korán kezdted ezt a műfajt. Ha jól emlékszem, talán 17 éves voltál, amikor az első koncertet megszervezted.
Igen, 1997-ben 17 évesen gimisosztálytársakkal szerveztem először
koncert. És azt, hogy koncertszervezésbe fogtál, az összefüggésben van-e az, hogy ugye neked, ahogy mondjuk, a ismert neved, vagy nem tudom, beceneved az Zero, és azt mondtad, hogy az onnan származik, hogy a hangszeres tudásod az ennyi.
Igen, ez túl sokat nem változott azóta sem.
Igen, hogy ez azért van, mert a zenében nem tudtál, vagy nem akartál alkotni, és akkor viszont ott akartál maradni a zene közelébe, és akkor koncertszervezésbe fogtál, vagy ez hogy függ össze a kettő? Összefügg-e egyáltalán?
Szerintem, aki ebbe belekerül, az általában a rajongói oldalról kerül be, vagy pedig azért, mert alkotó, és ott vannak gyakorlati feladatai és alkotás mellett ahhoz, hogy érvényesülni tudjon. Nálam ez úgy inkább a rajongói oldal volt.
Tehát azt jelenti, hogy a rajongó, hogy szerettél volna jó zenéket elhozni Békés Csabára?
Vagy hát az is, meg hogyha nagyon sok zenét hallgattam, tehát ez ugye a rajongás az nem csak a koncertteremben valósul meg, hanem lemezeket vásárolsz, beszélgetsz erről barátokkal, elolvasod a szaksajtót, akkor Metal Hammer volt nekünk így, amit így körbeadtunk az osztályban.
Metal zenés voltál?
Hát az egész osztály nagyjából ilyen.
Az egész osztály?
Gimis osztályunk az abszolút, vagy nagyobb része az így metalra, meg alterre, meg hasonló dolgokra volt beindulva, de ez egy jó izgalmas korszaka is volt a metalnak, mert akkor törtek föl az ilyen formabontóbb műfajok, tehát a klasszikus heavy metal éppen akkor egy picikét lent volt, akkor volt, hogy az Iron Maiden is csak az E-klubban játszott Budapesten, ami így mai szemmel röhelyesen hangzik, de mondjuk jöttek fel a különböző réteg zenei irányzatok, akár az ilyen modern metal, vagy az ilyen extrémebb irányzatok, mint death, black metal, vagy doom, és így ezekben ott közülünk mindenki megtalálta maga kedvenceit, meg több mindent is meghallgattunk, hát szerintem ez egy gimis fejjel normális. Viszont én éreztem, hogy nekem ez a zenélés dolog ez nagyon nem akar jönni, tehát már énekórán is mondták, hogy amúgy nyugodtan tarthatok éneklés helyett előadást, mindenkinek jobb lesz. És a szervezés részéhez meg úgy éreztem, hogy értek.
És honnan így, érezted ezt?
Hát családi vonalon is volt ebben előzmény, mert a szüleim meg sportban dolgoztak, ott is elmentem segíteni sportversenyekre, csinálni lótifuti dolgokat, aztán kicsit komolyabb dolgokat, és így az is egy szervezés, csak más terepen. Úgyhogy közben a baráti társaságunkban is alakultak zenekarok, meg heti szinten jártunk el jobb-nagyobb koncertekre, és akkor így adta magát lehetőség, hogy miért csináljunk mi is valamit. Nekem volt erre energiám, a gémiben osztálytársaim is csatlakoztak ehhez.
Könnyen tanultál?
Ez olyan dolog, amit mai napig fejtegetek, mert a tanulás az nem kötött le igazán akkor sem, de szerettem a sulit, meg szerettem minden részét, de nem ment jól a klasszikus magolós tanulás része. Nem tudtam fókuszon maradni, de más dolgokra, amiben meg nagyobb motivációm volt, azokban meg így egészen hatékony tudtam lenni. És igen, igazából ennyi, hogy szerencsére, amikor megkerestük a Békés Csabai Ifjúsági Házat, hogy mi szeretnénk itt mi is csinálni valamit, mert már sokszor voltunk itt vendégként, akkor ott a ház munkatársai közül többen is nagyon-nagyon segítő módon álltak hozzánk, és így amiről nem volt tudásunk vagy kapcsolatunk, azokban segítettek, fölhívtak pár embert, adtak gyakorlati tudnivalókat, meg ott voltak mellettünk az első lépéseknél, és szerintem ez nagyon sokat jelent.
Ezek ilyen daliás időknek tűnnek, mert hát, hogyha beállít egy fiatal ember, gimnazista, és azt mondja a profiknak, az dolgozó profiknak, hogy figyeljetek, szeretnék egy koncertet szervezni, hát az én elképzelésem szerint talán hátradőlnek maximum, hogy jó van, srácok, egy kicsit később.
Igen, de szerencsénk volt. Szerintem alapvetően egy elég pezsgő kulturális élet volt akkor Békés Csabán, és olyan dolgozókkal találkoztunk az ifjúsági házban, és akik mellé
álltak. Ez hanyas éveket írunk akkor?
De 90-es évek második fele.
Nagy pesgés.
Én akkor azt érzem, hogy ez volt, igen.
Azt mondtad, hogy a családod sporttal foglalkozik, és egy interjúban beszéltél arról, hogy a családod tulajdonképpen nem barátkozott meg a te mostani szakmáddal, vagy nem tudom, hogy ezt lehet-e hivatásnak nevezni. Mivel foglalkoztak, milyen sporttal foglalkoztak, és milyen szinten?
Hát az apukám már rég nem él, az anyukám mai napig sportban dolgozik, ő atlétikával foglalkozik, és 40 éve ugyanazon a munkahelyen dolgozik, versenyeket szervez, illetve profi versenyzők számára előteremti a anyagi és eszközbeli feltételeket ahhoz, hogy eredményesek legyenek ebben. A olimpikonok is voltak, meg nemzetközi szinten eredményes versenyzők minden korosztályból. Szóval ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog, amit ő csinál, és az, hogy egy ilyen kisvárosban egy ilyen eredményes műhelyt működtetnek, mindig is kevés forrásból, ez egy ilyen lelkalappal dolog, és nagyon, nagyon tiszteltem ezért mindig is.
És te nem akartál a nyomukba lépni?
Volt olyan pontja az életemnek, amikor érdekelt ez, de azt hiszem, hogy hivatásszerűen ez nem, inkább ilyen útkeresés volt a fejemben, de az atlétiket a mai napig szeretem. És a család része pedig az volt, hogy abszolút nem voltak ellenségesek, sőt, hogyha volt ilyen gyakorlati kérdés, ők is segítettek, vagy apukám annak ide eljött az első koncertek közül néhányra, anyukám meg mostanában kezdi el megtalálni azt, hogy amúgy milyen izgalmas zenekarokkal dolgozunk. Inkább ők kevésbé értették ezt, hogy ez egy szakma is tud lenni, és nem csak egy hobbi. Uh-huh. De szerintem ez nem egyedi történet, hanem foglalkozom mostanában is diákokkal, akik zenei menedzsmentet tanulnak, és így akár is akár gyakornokként eljutnak hozzánk, vagy én megyek el vendégelőadóként valahova, és ők is mesélik, hogy belefutnak hasonlókba.
Hát igen, akkor azért ezek szerint megállja a helyét az, amivel kezdtük, hogy ezt ma még nem tekintik szakmának.
Hát azért most már szerintem igen. Nagyon igen. Bízom benne, most már képzések is vannak, meg sok olyan sikersztori eljut az emberekhez, ami arról szól, hogy egy művész mögött milyen menedzsment áll, vagy egy fesztivál miatt mögött milyen szervező, még mi is itt beszélgetünk.
Igen, hát valójában én nem tagadnám, hogy ez egy szakma. Ugye neked van egy másik vállalkozásod, a Tixa, igen, amelyik jegyértékesítéssel foglalkozik elektronikus felületen. Ez a grafikusság, meg ez a jegykészítés volt ennek a kiinduló pontja, gondolom másképpen egyébként nem vállaltad volna be, vagy nem indítottad volna el, vagy másképp sikerült volna.
Igen, ez biztos, hogy kellett hozzá. Már ott a szegedi munkahelyemen csináltunk színházjegyeket, ott láttam, hogy kell ezeket sorszámozni gépi úton, meg milyen. A munkafázisok vannak egy nyomdai jegy elkészítésénél, és utána elkezdtem ennek útján a saját jegyeket is megcsinálni, másolásvédelmet tenni rá. 2003-ban már volt egy idézőjeles webshopunk az akkori koncertjeinkhez, amiben nyilván még kártyás fizetés nem volt, hát még csomó emberen is volt bankkártyája, de már lehetett ilyen postai utánvételes úton koncertjegyeket rendelni. Mondom, már abban az időszakban találkoztunk a hamisítás kérdés körével, hogy ott volt, akik bepróbálkoztak ezzel, ez hogy lehet megelőzni, hogy kell rá dombornyomás, meg UV-t, meg minden hasonlót tenni. Hogyan kell egy jegyeket utána a lemezboltokban is terjeszteni, hogyan kell velük elszámolni, hogy működik az, ha beviszed egy profi jegyes céghez, aki Budapesten akkor a Ticket Express volt. És utána egy ponton már más koncertszervezők és zenekarok is kerestek, hogy szépek a jegyeitek, nekünk is meg tudjátok csinálni, meg vagyunk azt csináltuk, hogy volt egy nyomdai ívünk, arra rápakoltunk jegyeket, szórólapokat, mindent, és akkor ami maradt hely rajta, azt meg bekerülési áron a többi szervezőnek vagy zenekarnak el tudtuk adni. Ők is jobban jártak, nekünk is volt csomó, meg volt az egész. És
ez már az összefogásról szól.
Ez már az összefogásról szól, és akkor minden pénteken jöttem Budapestre, akkor a hátizsákomban volt egy aznapi lemezek mellett egy csomó jegy, szórólap, ilyesmi, mint így szétszórtam a megrendelőknek, vagy partnereknek, és ez egy ilyen jó indulás volt. Aztán meg később kaptam is Pestről egy ajánlatot, és dolgoztam néhány évet egy terjesztő cégnél, ahol szintén az idő többségében nagyon jól éreztem magam.
Igen, de az egy elég kemény munka volt, ha én jól értettem. Ez a jegyterjesztő cég. Meg van egy fogadásos irodába is dolgoztál, azt hiszem fogadó irodába.
Nem fogadó iroda volt, az magánéleti szálon volt 2,5 év, amíg Skóciában éltem, és ott nem találtam magamnak a zeneiparban munkát. Próbáltam jegyszedői, vagy pakolói, bármi munkát szerezni, de nem is válaszoltak a helyi klubok, ők helyi emberekkel akartak gondolom dolgozni. Hiába volt ott az önéletrajzomban, hogy addigra én Magyarországon már dolgoztam a Motörheaddel, meg más nagy zenekarokkal. De még választ sem kaptam, és úgy éreztem, hogy hiába van egy hazai lábam, nekem kéne ott Skóciában is egy láb, amiből mondjuk az albértet, meg a helyi megélhetést tudom fizetni, és apró életésbe találtam egy focival kapcsolatos munkát, tehát vissza a sporthoz, csak már más oldalról is statisztikával foglalkoztunk, tehát annyi volt a munka, hogy elmenni egy meccsre, és ott a meccs elejétől a végéig fontosan rögzíteni azt, hogy mi történik a pályán, ilyen egyszerű, számszerű kódokkal, amit egy ilyen call center-szerű helyen rögzítettek. Ez egy olyan munka volt, amit a szerződésben is megint, hogy nem lehet kiírni a LinkedIn-re, meg a social médiára, mert fontos Miért? Volt, hogy ne tudják, hogy ki ülott a meccsen, és kirögzíti az adatokat, mert a fogadási mafia azért az egész világon az egy nagy hatalom, és ők kereshetik a zsarolható embereket a pályán és azon kívül
szinte
is.
Szinte egy titkos ügynök vagy valami.
Nem kell ezt túl misztifikálni. Ez egy olyan egyszerű munka, amit egyetemmel is tudtak amúgy sokan csinálni. Én kicsit idősebb korban csináltam, de nagyon élveztem, mert hetente többször meccsen járhattam. Focit nagyon szeretem egyébként is. És ezért még egész okés fizetést is kaptam. Úgyhogy adatrögzítés volt, aminél a gyorsaság és a pontosság volt a fontos. Azért...
Azon 2 másodpercet volt egy esemény, ha jól
körülbelül igen, mert úgyhogy 2 másodpercnek később rögzítettem egy gólt, vagy egy piros lapot, vagy hasonlót, akkor nem kaptam aznap fizetést.
Azért akkor tényleg
annyi. Koncentrálni kellett, de tényleg ez egy fárasztó is, egy egész meccsen ilyen sokat koncentrálni, az egy kimerítő munka, de közben hatalmas élmény, mert nagyon sok...
Tudtad nézni közben a meccset?
Persze, élveztem. Már
úgy értem, hogy élvezni?
Én élveztem, igen. Nagyon sok skót meccsen dolgoztam, az ottani bajnokság több ligájában is, meg angol meccseken is dolgoztam néha, amikor hazajöttem, akkor magyar meccsekre is beültem dolgozni. Jó volt, és arra volt jó, hogy közben kipróbáltam egy csomó jegyrendszert, hogy kint hogy működnek, mert magunknak kellett a meccseket venni, és akkor ezen keresztül láttam, hogy a magyar jegyrendszerhez képest mennyi minden más opció van ott, és elkezdtem ezeket így jegyzetelni, meg összeírni, mert amúgy is ott volt a fejemben, hogy szeretnék valami a papírjegygyártás mellé valami online platformot is csinálni, akkor még ezt ilyen kiegészítésnek gondoltam papírjegyek mellé, aztán az egész nagyot fordult az indulás után. És ennyi volt, hogy az ottani tapasztalat, meg az akkori barátnőm tankönyvei, mert ő meg business managementet tanult, ezek is segítettek abba, hogy felépítsek egy induló céget.
Egyébként ez úgy műfajilag szerintem egészen más, mint a koncernszervezés, nem? Vagy van összefüggés? Mert egy egyértékesítő felület az egy nagyon szigorú rendszer, közgazdasági elvek, informatikai elvek, biztonság, tehát tök más.
Ez egy szolgáltatás két irányba.
Egy feszes szolgáltatás.
Igen, egyrészt meg kell felelni a vásárlóigényeknek, hogy ők minél egyszerűbb, de közben megbízható módon tudják a platformot használni, megkapják a belépőiket, ha valami gondjuk van, legyen kihez fordulniuk, míg ugyanúgy szolgáltatás a szervezők irányába. A szervezők alatt ilyenkor értem a zenekarokat, a menedzsmenteket, a fesztiválokat, színházakat is, akár ez mennyiben nem csak zenéparral dolgozunk. Itt minden olyan, aki használja a rendszert, tehát hogy van egy ilyen B2B és B2C betülete is ennek a szolgáltatásnak, és nyilván a szervezők irányába végzett szolgáltatás a komplexebb, mert ők kitalálnak valamit, hogy akarnak, vagy hol akarnak megvalósítani egy koncertet, annak van-e nézőtere, milyen a marketing részlegük, milyen kuponos akciókat, meg milyen hirdetéseket talál ki hozzá, annak az eredményességét, hogy tudják mérni, milyen időzítés, milyen jegyárváltozások, és ezekre kell egy olyan rendszert építeni, ami ezeket rendszer szinten kezeli, és utána ki is tudja mutatni feléjük is, meg nyilván össze van kapcsolva a NAV rendszerével, meg minden olyan rendszerrel, amit szabályszerűen elvárnak itthon.
Most ahhoz, hogy ilyet működtess és felépíts, mennyire kell otthon lenni, ez egy klasszikus gondolom, azért egy jelentős informatikai feladat is, meg rendszerátlátás, hogy neked magadnak mennyire kell szakértőnek lenni, vagy ezt a munkatársaidra bíztad, és tulajdonképpen nem is foglalkoztál a részletekkel.
De az elején ezt nekem kellett megtervezni és specifikálni. Nyilván nagyon sok dologra nem számítottam, akkor meg nem terveztem be, hanem egy jóval egyszerűbb rendszert terveztem indulásnál, amivé vált azóta a Tixa. Azt gondolom, hogy egyrészt ugye voltak munkáim ilyen területen már szolgáltatóként is, meg koncertszervezőként tudtam, hogy milyen igények vannak egy rendezvény esetén. Tudtam azt, hogy mit kapok meg a hazai szolgáltatótól, és mi az, amit nem kapok meg tőlük, mivel lehet jobban a szervezők kedvében járni, vagy segíteni az ő munkájukat, és ezeket próbáltam integrálni, illetve volt egy olyan lépés, hogy azt mondtuk, hogy a Tixa az indulástól kezdve csak online értékesít. Tehát, hogy nem Magyarországon akkor a legtöbb jegyeszének még voltak jegyirodái, vagy legalább egy központi irodája, vagy egész hálózata.
És ezt miért mondtátok?
Én azt éreztem, hogy ez egy direktebb kapcsolatot ad a szervező és a vásárló között.
Az online felület?
Igen.
Az első hallásra, vagy ránézésre sokkal inkább a jegyiroda ad egy direkt.
Nem, mert egy irodában nem biztos, hogy el tudják mondani, hogy miről szól az rendezvény. Itt meg az kerül ki az oldalra, amiről szól az egész, és nagyobb szabadságot ad arra, hogyha valaki, ami zenében ugye gyakori, hogy mondjuk impulzus alapon akar vásárolni, hogy találkozik a barátaival, vagy meglát egy hirdetést, hogy most lesz a koncert, akkor akár a telefonjára meg tudja venni a jegyeket, vagy utána tud járni annak, hogy mennyibe kerülnek ezek a belépők, stb. Szóval én azt éreztem, hogy itt az ideje, hogy kicsit csökkentsük a látogató és a szervező közti lépcsőfokokat.
Közelebb hozni őket?
Igen. Tehát, hogy aki mondjuk saját hírlevél rendszert akar építeni, annak is adjunk eszközt rá, meg aki saját maga szeretne kontrollálni.
Mégis a koncertszervező szakmából szerzett tapasztalat, azért az komolyan segítette.
Abszolút.
Ha nem lettél volna koncertszervező, akkor nem biztos, hogy ebben a minőségben fölépíted, nem? Vagy szóval...
Igen, pont múltkor erről beszélgettünk egy nem zenéből, hanem márkaépítés irányából érkező szakemberrel. Ő azt mondta, hogy ahogy ő körülnéz a piacon, azt látja, hogy alapvető informatikai tudással ezeket a rendszereket, amik egy kicsit mások, mint a webshop rendszerek, de hasonló alapokra épülnek, ezeket bármelyik informatikai fejlesztő cég létre tudja hozni, és hogy ő azt látja, hogy nálunk az a kulcs, hogy egyébként a zenei szakma és a kulturális szakma iránt elkötelezett emberek dolgoznak, ezért szót értenek a szakmai szereplőkkel, és tudnak nekik releváns segítséget adni, hogy ez a helyzeti előnyünk.
Igen, mert első ránézésre ez csak egy informatikai feladat, veszem, összekötöm a bankkal, a bankkártyával, jó napot.
Igen, ugye az életmás területén is nagyon sok ilyen magadnak összelegózható webshop rendszer van, és vannak a jegyértékesítésben is olyan rendszerek, amik csak arról szólnak, hogy használd és kész, és nálunk meg van egy erősebb szakmai szapport, mi ebben hiszünk, és sokat kommunikálunk a partnereinkkel arról is, hogy hova fejlődjünk tovább. Tehát az emberi oldal, az meg a folyamatos kapcsolattartás a szakmával, az így nálunk fókuszban maradt.
Ez is az együttműködés. Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Varga Balázsral.